Most Tompos Péter nevében is Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas saját forrásból 5 millió forintos gyors segéllyel segíti a libanoni lakosságot a helyi Caritason keresztül, amelyhez összefogás keretében bárki csatlakozhat pénzadományokkal. A libanoni Caritasszal jó kapcsolatokat ápoló magyar katolikus Caritas szolidaritást vállal a Közel-Keleten zajló konfliktus révén belső háborús menekülté váló libanoni lakossággal. Számuk több mint 22 ezerre tehető, és a sorozatos bombázások miatt ez folyamatosan nő. Egy új uniós versenyképességi paktum elfogadását sürgette a kormányfő az Európai Parlamentben a napokban. Orbán Viktor a képviselőkkel ismertette a magyar uniós elnökség programját. A miniszterelnök kiemelte, az új versenyképességi paktumot a magyar uniós elnökség november 8-ai budapesti informális ülésén hagyhatják jóvá. A versenyképességi javaslatokról szólva megismételte, kiemelt cél az adminisztratív terhek és a túlszabályozás csökkentése, a belső piac megerősítése, a tőkepiaci unió, valamint a zöld iparpolitika. A migráció kezelésére a kormányfő a schengeni csúcstalálkozók rendszerének bevezetését javasolta. Hozzátette, Magyarország azt szeretné, hogy az év végéig történjen meg Bulgária és Románia teljes schengeni csatlakozása is. Európa mai helyzetében mi, magyarok, csak akkor maradhatunk meg, ha megéljük kultúránkat és hagyományainkat. Emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök a Néprajzi Múzeum állandó kiállításának megnyitóján csütörtökön Budapesten. A miniszterelnök hangsúlyozta, ha egy nemzet elveszíti népi kultúráját, akkor elveszíti a képességét, hogy megítélje, hogy mi a jó és mi a rossz. Összezavarodik és nem tudja, mi az, ami a kárára, és mi az, ami a hasznára van. És akkor jönnek a zavaros eszmék, a fonákjára fordított igazságok, abszurd okoskodások, hogy például a család nem egy férfi és egy nő életközössége, hanem ötletszerű konfigurációk végtelen változata, hogy a sokszínűség akkor is érték, ha bűnözést és terrort szül, vagy hogy békében élhessünk, ezért folytatnunk kell egy reménytelen háborút. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hosszan sorolhatnánk még a bosszantó és beteg agyszüleményeket. Majd hozzátette, adjunk hálát a Jóistennek, hogy nálunk még helyükön vannak a dolgok, még működik a józanész, és fennáll a rend, ami a népi kultúrából átszivárog a mai életünkbe is. A helyi iparűzési adó módosítására készül a magyar kormány, erősítette meg a pénzügyminiszter. Varga Mihályt az Országgyűlés Költségvetési és Gazdasági Bizottsága hallgatta meg. A tárcavezető azt is elmondta, hogy az iparűzési adó átalakításának célja nem az, hogy pénzt vegyen el az önkormányzatoktól, hanem hogy átalakítsa a területfejlesztést és járási szintű bővülésre legyenek források. Azt is közölte, a jövő évi költségvetés tervezetét november közepéig nyújtja be a kormány az országgyűlésnek. A nyáron felvett 1 milliárd eurós kínai hitelről megismételte, már csak a kínai hitelezőbank hozzájárulásán múlik, hogy a kormány nyilvánosságra hozza a hitelszerződést. Csehország és Lengyelország sem támogatja a tartós ellenőrzések bevezetését az Európai Unió belső határain. Erről a cseh és a lengyel miniszterelnök beszélt a prágai közös kormányülés után. Petr Fiala úgy vélte, nem az Európai Unió belső határait kell védeni, hanem a külső uniós határok védelmét kell megerősíteni. Hozzáfűzte, a belső határok tartós lezárása lerombolná az unió egyik legnagyobb vívmányát, a szabad mozgás lehetőségét. Elbocsátotta a fővárosi agglomeráció elővárosi vonatait működtető MÁV HÉV ZRT vezérigazgatóját, Nagy Gábort, a fenntartó közlekedési tárca. A hírt a vasúttársaság erősítette meg. Nagy Gábor helyét Pál László veszi át. A MÁV közleményében úgy fogalmaz, a vezetőváltás része annak az integrációs folyamatnak, amely során egyesül a MÁV Start, a Volánbusz és a MÁV HÉV. Végül nézzük az időjárást. Most már a tartós csapadék keleten is megszűnik. A frontális felhőzet elvonul, mögötte azonban főleg az ország keleti harmadán erőteljes marad a felhőképződés. Erre keleten a déli óráktól záporok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul, míg estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Áprili Lajos alkotásaiból hallanak összeállítást. A verseket Jakó Beáta, Kijén Ilka, Blaskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba és Réti Árpád előadásában hallják. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Áprili Lajos, Assisi, jöjj! Vad járta út ez, vad csapás, moha szegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen. Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szavad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj, én hallgatok, űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj, lelkemnek békességet adj.
Áprili Lajos, az irisórai szarvas. Virratt, a fákra egyre csendesebben rivalt alá a mély felhőtorok. Gáncsot vető boróka rengetegben akadtak rá a csordapásztorok. A gornyikhoz levitte nem sokára tarkóra vetve egy szilaj csobán, s megvolt az alkú egy-kettőre. Ára, egy korty fenyővíz, s egy marék dohány. A szimentári borjának fogadta, fakorlátos legeltető helyen, tőgyén, mohón csüngött az Isten adta, és elfeledte, hogy testvértelen. És elfeledte a futó erecskét, amely bukfenceket kacagva hányt, s mely hűs homályba fogta gyenge testét, el a zúzmó szakállú ős magányt. És elfeledte a forrás kis odvát, amelynek tükre csábító titok, s ha eltikkadva meg-megszomjazott, hát napverte langyos vájúból ivott. Kristálytükörben nem láthatta mását, mikor a szarva büszkén ütközött, meg nem sejthette büszke származását, és borjúnak nőtt fel borjak között. És lett pompás agancsú házi állat, vadász szívekbe dobbantó remek. S csodálva nézte, rajta mit csodálnak csodálkozó kiránduló szemek. De nyárutón, mikor a kék havasról omlott a köd, s leszállt az ősz vele, beláthatatlan ködruhás magasból szarvas bőgés búgott a völgy bele. S akkor párát zihált remegve szája, idegen lett palánkos otthona, idegen lett testvére mostohája, s a ködbe hördült, mint az orgona.
Áprili Lajos. A tűz kialszik. Ezt én az erdőn alvóktól tudom. Sokszor gondolok irigykedve rájuk, reggel fenyőtű van a hajukon, és füstszagú a tűztől a ruhájuk. Későn, mikor a láng már nem harap, s a fáradt szemre is lehull a fátyol, megsuhog a levegő, és lecsap a nagy füles bagoly az éjszakából. Megtámadja a szunnyadók tüzét, tusázni kezd a lobbanó parázzsal, s élő szenét csattogva veri szét viharosan suhogó szárnycsapással. Pár villanásig tart a fergeteg, a szikrazáport hamuvá zilálja, s a dúlt tűz felett győztesen lebeg az éjjel fénytől ingerült királya. Eltűnt. A szétszórt tűz kihamvadott. Egyik se szól. A lelkükben varázs van. S mintha egy istent láttak volna ott, utána néznek némán, babonásan.
Áprili Lajos, Öjv. Egyet lobbant a szárnya, s már elért. Gúnyolni jött, bukott ember fölényem. Szívósan és félelmesen kísért, rézsárga karma villogott a fényben. Lengett, ringott, nyilalva felcsapott, szitált, s két szárnyát zárva visszahult. Vadmámorában mit gondolhatott még így kísért? Nem azt, hogy nyomorult.
Áprili Lajos, őszi rigódal. Megeste már a dél a bokros oldalt, fenn vadlúd ég húz, vadlúd ég után. Ragyog az ősz, és dalt hallok, rigódalt, egy ritkalombú vadseresznyefán. Ilyenkor cinke cserreg és ökörszem, rég hallgat búbos banka, s gerleszó. Ha pártalan, s nem várja fészek öl sem, miért szól még a megtévedt rigó? Tán június sugár illúziója remegett át a bíborlomb felett, s attól dalol a völgy révült rigója ilyen évszak tévesztő éneket. Nem is téved. Halkan szól, mint a félne. Ködül a hangok túl finom során, mintha huny szemmel álmában zenélne egy álomőzben, álomfuvolán. A hangja nem fog mámorral kitelni. Nagy líra nincs. S mégis így volna jó. Amíg a hófelhő jön, énekelni, mint az a révült, holdkóros rigó.
Áprili Lajos, Vándor. A nyugtalan patak lelkét szeretted, suhogó völgyek útjait követted, gyönyörködtél gátnál, zuhatagoknál, de mindig új szépség után kutattál. Mi lenne, hogyha egyszer nem sietnél, s megállnál egy tónál? Genezáretnél.
Április.
Aprili Lajos, imádkozom, legyek vidám. Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak, és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senki sem bánkódni gondon és hiányon. Legyen szelíd vasárnapom, ha mosolyog a kis leányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek, nyújtsam ki kincstelen kezem, s szegényen is nagyon szeressek. Tudom, sokat bűvölt a gyász, a hollós téli bút daloltam, a bátrakkal hadd mondom el, panaszkodtam, mert balka voltam. Én Istenem, legyek vidám, újjongjon újra puszta lelkem, mint rég, mikor falum felett az első forrás vízre leltem. Ködökbe csillanó sugár, víg fecske szó bolond viharban, tudatlan gyermek hang legyek a jajgató világ zavarban.
Áprili Lajos. Ének a kököllőhöz. Újra hallgatlak, gyönyörű küküllő, gyermekéveim suhogó zenéje. Meg ne lásd árnyékom a bús kísérőt, 55 évem. Láss heves lázban lobogó gyereknek, telhetetlen kedvű kalandozónak, mint mikor zsengén remegett a habban kisfiú képem. Szűz mezőit hűs magasába hangot hívta lábam, s vad zuhogók csodái. Ingolát lestem, s hab alá merülő vízirigókat. Hányszor elcsalt, gondba merült anyámtól, sok súgód, s lengét csodaszép lakója, petyezett pisztráng, halaid remekje, víz leopárdja. Tenger árját túlsuhogó morajjal, városokból vissza, vizem, te hívtál. Zsibbadó lelkembe te záporoztad, fuss Budapesttől. Múltba bámul, s könnyre fakad barátom. Illanó volt, mint a hab ifjúságunk, s részegítő, mint gyökeres martodnak angalitája. Engem igéz, mint fiatal szerelmest, lüktető sok kebled emelkedése, s úgy súgom, hogy billegető se hallja. Drága küküllőm! Halkul itt a háború szörnyű gondja, víziváram véd a beteg világtól. Két erős karral fogod átölelve, jó kicsi kunyhóm. Aki megbántott, ide jöjjön. Áldom, s békeszóval várom az érkezését. Krisztus int a murvaszagú mezőkről, szőke, szelíd nyáj. Isten is jobban szeret itt. A hangja dobban olykor egyet a mély vizekben. Az dobbantja. Szebb nekem itt az élet, s szebb a halál is.
Áprili Lajos. Vadlúd. Felettük az acélos fényű kék. alattuk a bükkerdők bíbora. Acélos rend, a nyílhegyek sora, az ég. De nem a rendjük érdekel, ma nem. Az a legelső fogta meg szemem, az él. Miben lehet különb a többinél? A szárnya gyors, iramvonala szebb, viharérző szimatja élesebb, az ösztönből sugárzó céltudat. Mindegy. Élen jár, és irányt mutat. Jaj volna, hogyha célt tévesztene, ha szédítné a roppant égi tér, s ha nem fékezné ritmus ösztöne. De nem szédül. Az ég is tudja jól, s ha élhelyéről néha visszaszól, a népe bízó hangon válaszol, egy szálig tudja mind, hogy célhoz ér. Az Úr előtte nem lobogtatott sem fényes felhőt, sem tűzoszlopot, de ismerőse, földi s égi jel. A hajnalfényben úszó földszagok, a fároszként szikrázó csillagok, városmorajt és tengerzajt figyel. Még látom, bátran és gyönyörűen hasítva húz a kristályderűben, és felkiáltok, és megszólítom. Vadlúd, ki szállsz most rom hazám felett, melyet remegtet még a rémület, s görcsökbe torzít még a vériszony. Vadlúd, akit a menny már fénybe szőtt a messzeségben. Utánad vetem borzalmaktól sötét tekintetem, s rendet jelentő bölcs erőd előtt, amelynek útján nincs se harc, se vér. Vadlúd, te Mózes lelkekkel rokon, meghajtom sújtott ember homlokom.
Áprili Lajos. Így kellett volna. Így kellett volna. Megállni, virágaidat megcsodálni. Kezed többször kezembe fogni, mosolygásodra mosolyogni. Súlytalan szívvel útra kelni, erdőn madarakat figyelni. Patakos réteken derülni, sárkányok útját kikerülni. A vadméhekkel kóborolni és dalolni. Mindig csak dalolni. Jaj, örömöt ritkán fogantam. Ágyásaidon átrohantam. Életednek vihara voltam. Íriszeidet eltiportam. Játékaidat összetörtem. Dal csecsemőimet megöltem. Fekete gondok közt anyáztam, feltört kezemmel kútat ástam, a sárkányokkal viaskodtam, királyányig sosem jutottam. Ha roskadoztam, vizet adtál, szelítségeddel megitattál, s ha te sem tudtál csendet adni, a fényességes nagy kapun sötéten fogok átrohanni. Áprili Lajos. Kérés az öregséghez. Öregség. Bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerej panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra.
Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. A közlékenység kutyát tömd be bennem, kártaúzi legyek a cella csendben. Csak bukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj. S közel a véghez egy pátosztalan kurta szó elég lesz, a tolsó partot látó révülésben a készen vagyra ezt felelni. Készen.
Természet. Csodáltalak ezer szemmel, ezer szemű szerelemmel, édesanyám kék szemével, ezelőtt jó 50 évvel, hogy az arcod jobban lássam, táltos fiam lett a társam, s nézlek most egy kicsi lánnyal, szomjas szemű unokámmal. Jártam benned, gyalogszerrel, sok diákkal vagy ezerrel. Látomásom frissítették, fiatalra derítették. Szépségedből örök lázban ezer szemmel lakomáztam. De te mind az ezer szemnek megmaradtál rejtelemnek. Titkok között barangoltam, s én is csak egy titkod voltam. Oldásodra már megértem. Hol a halál? Jöhet, értem.
Áprili Lajos, intés kutyámnak. Fekete vagy, s itt állsz fehéren a februári fagy derében, hű őrizőm. Reánk van gondot semmi másra, nem csábulsz el csatangolásra tarlón mezőn. Jelezd a völgybe érkezőket, kirándulókat, gajszedőket, erdei neszt. De a fácán kakast, a szépet, az érre szomjas őzikéket el ne ijeszd. Ha vaddisznót érzel közelben, vagy róka jár a rőt sziherben, riaszd, csahold. S azt sem bánom, üvölcs, ha éjjel résssárga óriás szemével rád néz a hold. Ha támad szomszédunk kutyája, s nagy szemfogát húsodba vágja, ne hagyd magad. S a rabló törne ránk merészen, fogadd farkasugrásra készen, s torkon ragadt. Ha rossz halál sunnyogna erre, stelkünkre is bejönni merne, el ne inaj, kerüld meg némán és orozva, rohanja nesztelen gonoszra, s csontjába marj. De ha a jó halál megállna, s behívó intésemre várna kapunk előtt, nehogy reámordulj, ha látod, illőn fogadd, mint jó barátot, s bocsásd be őt.
Irodalmi összeállítást hallottak Áprili Lajos műveiből. A verseket Jakó Beáta, Kijén Ilka, Laskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba és Réti Árpád előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Sinódusi fórum. A püspökök legyenek testvérek és barátok. Magyar tagja is van a Világiak, Család és Életdikasztérium ifjúsági tanácsadó testületének. Interjú Matányi Ritával. A majom kalitkájában. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra. Sinódusi fórum. A püspökök legyenek testvérek és barátok. A Vatikánban zajló szinodalitásról szóló szinódusi közgyűlés szerdán teológiai pastorális fórumnak adott otthont. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban témáról. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban. Ez volt a címe a két teológiai pastorális fórum egyikének, amelyet október 9-én, szerda este rendeztek a szinódus keretében. A római Augustinianum pápai patrisztikus intézetben Anna Rowlands professzorasszony, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának tagja és a katolikus társadalmi gondolat és gyakorlat Szent Hilda tanszékének tanára a Durham-i Egyetemen az Egyesült Királyságban moderálta a különböző előadók felszólalásait, akik mind részt vesznek a szinodalitás témájáról zajló szinódusi közgyűlésen a Vatikánban. A tanácskozáson felszólalt Roberto Repole kinevezett bíboros, torinói érsek és Szúza püspöke, Gloria Liliana Franco Echeverri nővér, Carlos Maria Galli professzor, az argentinai katolikus egyetem teológiai karának professzora, Matteo Vizioli professzor, a pármai egyházmegye papja, és Gilles Routier professzor, a quebeci Laval Egyetem és a Párizsi Katolikus Intézet ekleziológia és gyakorlati teológia professzora. Anna Rowlands professzorasszony mutatta be az első vendéget, Galli professzort, aki a püspökök személyét a testvérek és barátok kifejezéssel írta le. Megjegyezte, amit a II. Vatikáni Zsinat újdonságának nevezett. A püspökségben a mi Isten népe valóságában látva a világban zarándokló egyház megvalósulását. Ez egy olyan alap, Galli professzor szerint, amely az egyházban és az egyházért elkötelezett püspök személyére ugyanazzal a gyermeki méltósággal tekint, mint annak népére. A vezetés különféle funkciókat foglal magában, mindenek előtt az ige hirdetést és a tanúságtételt. A végső célnak továbbra is az egyének és közösségek karizmáinak megkülönböztetésének kell maradnia, az evangéliumi küldetés szolgálatában. A püspök példája mindig Jézus, aki képes a szolgálat által kormányozni. Az egyházi hatalom tehát nem rendelkezik a karizmák összességével, állapította meg Galli professzor. A püspök felügyelhet, de nem tehet meg mindent, ezért a delegálás képességét is szükségesnek tekinti, anélkül, hogy eltitkolná a saját személyes gyengeségeinek jelenlétét. Galli professzor két kérdéssel zárta beszédét. A püspököknek vannak tanácsadóik összetett gyakorlati kérdésekben, de vannak-e teológiai tanácsadóik? és a püspökök Istennek tartoznak elszámolással szolgálatukért, hogyan lehetnek elszámoltathatók Isten népe egészének. Repole érsek követte Galli professzort a felszólalások során. Beszédében zsinati szövegekre hivatkozott, amelyek képesek a felszentelt szolgálatot pontos kifejezésekkel és az egyház szolgálataként megfogalmazni. A felszentelt szolgálat azonban nem jelenti azt, hogy független az Isten által rábízott nép részétől. A torinói érsek egyetértett Galli professzorral abban, hogy a püspök alakját úgy ábrázolja, mint aki képes összegyűjteni minden ajándékot, amit a lélek ad. Bár az ilyen kijelentések szinte természetesnek vehetőek, és mégis megvalósultak a II. Vatikáni zsinatnak köszönhetően, amely az átmenetet jelentette a papságból, amelynek példaképe az eukarisztiára és a felszentelt szolgálat felfogására tekintő papság volt, amely három szintre oszlik, és amelynek célja az ige hirdetés, a szentmise bemutatás és a lelkipásztori vezetés. Repole érsek megjegyezte, hogy ez egy alapvetően ignáci modell, amely antiochiai Szent Ignácra utal. Mindazonáltal ez a kis egyház püspökének modelljét képviseli, amely egy olyan személy alakjában értelmezhető, aki naponta vezeti a szentmisét. Hangsúlyozta, hogy amikor egy ilyen elképzelést alkalmaznak a különböző egyházi modellekre, akkor az rövid zárlatokat idézhet elő, amelyeket ez a szinódus fel tud oldani.
Magyar tagja is van a Világiak Család és Életdikasztérium ifjúsági tanácsadó testületének. Matányi Ritát beválogatták a 3 évre szóló megbízatással működő testületbe, melynek vele együtt 20 fiatal tagja a világ minden részéről. A Semmelweis Egyetem 3. éves konduktor hallgatója már több ízben részt vett nemzetközi rendezvényeken Magyarország képviseletében. Most hallgassák meg vele készített bemutató beszélgetésünket.
Sok szeretettel köszöntöm a vonalban azt az ifjú hölgyet, akit a Világiak Család és Életdikasztérium frissen beválasztott a következő 3 éves időtartamra a Nemzetközi Ifjúsági Tanácsadó szervezetébe 19 másik fiatallal együtt. Arra kérlek, hogy mutatkozzál be.
Matány Rita vagyok. Engem is frissen ért az információ, hogy imádnak a 20 főnek a tagja lehetek.
Hogyan jutottál el ide? Mik ennek az állomásnak az előzményei? Hiszen te nem újonnan csöppentél be ebbe a nemzetközi ifjúsági mozgalom világba.
Alapvetően egy elég hosszú út vezetett ide. Már egészen a születésemtől kezdve katolikus családban, illetve katolikus közösségben nevelkedtem fel. A Don Bosco közösségnek voltam mindig is tagja, és már 15 évesen megragadhattam azt az alkalmat, hogy egy kis csoportot vezethessek. Gimnáziumban is, katolikus gimnáziumban jártam Szentendrére, és a nemzetközi kapcsolataimat érettségi utáni évemben kezdtem megerősíteni, ugyanis kimentem egy évre Franciaországba, Normandiába. Nyelvtanulás céljából költöztem ki, a LARCH programon belül önként dolgoztam. Az ottani feladatom az volt, hogy a fogyatékkal élőknek segítsem a mindennapjait, és hogy a mindennapjaikba örömöt csempészhessek.
Meghatározó élmény lehetett, hiszen egy nagyon erős valóság az, amikor ilyen közel kerülünk olyan emberekhez, akik segítségre szorulnak. Mit kaptál te ettől az időszaktól?
Igen, abszolút ezzel egyet tudok érteni, és én nekem ez az év abban is rengeteget segített, hogy a lelki életembe fejlődhessek, ugyanis egy olyan közegbe belekerülni, ahol először nem értek semmit, ugyanis nekem a gimnáziumban az angol mellett a 2. nyelvem a latin volt, szóval nekem ez egy teljesen új nyelv volt. Csak a gesztikulációkra figyelni, az valami fantasztikus volt, és úgy megismerni az embereket, hogy nem a szavaik alapján, hanem a valós tetteik alapján. Nekem ez hatalmas tapasztalás volt, és kicsit így tudtam elképzelni a kereszténységet is, hogy valóban igazából nyilván számít, amit az ember mond, de hogy a tettek és a gondolatok azok, amik igazából számítanak, és amiket így a Jóisten is láthal.
A Világiak Család és Életdikasztériummal szervezett egy nemzetközi ifjúságpasztorációs kongresszust Róma mellett, ezt májusban tartották, és ezen te képviselted a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ifjúsági bizottságát. Miről volt itt szó? Mi volt a témája?
Ez egy 3 napos kongresszus volt. Az első napon a Lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozónak a lezárásáról volt szó, illetve arról, mondtak néhány információt, hogy mit lehetne esetleg majd a szőuli világtalálkozóig javítani, akár szervezésben, akár lebonyolításban. Ezután tartottunk egy kis csoportos beszélgetést, szóval mi is elmondhattuk a személyes tapasztalatainkat, ugyanis én előtte 2023 nyarán én is kint voltam Lisszabonban, és segítettem a magyar háttérmunkát minden szinten, akár a repülőjegyeknek a lebonyolítását, a szállásnak az intézését, illetve ott helyben, hogyha akár volt egészségügyi probléma vagy hasonlók. És aztán Rómában a kis csoportos beszélgetések alatt ezeket az élményeket tudtuk megosztani, hogy mi hogy működött, és hogyan lehetne javítani. Következő napon a 2025-ös ifjúsági jubileumi évről volt szó, hogy mi is lenne az elképzelés, hogyan lehetne felépíteni ezt az évet tematikában. Ugye 2025 nyarán fogják megrendezni a fiataloknak ezt a jubileumi találkozót, ezt a hatalmas ünnepséget, és erről ötletelhettünk, hogy milyen programokkal színesítsék majd ezt a találkozót, illetve az alapötleteket elmondták és az alapkeretét. Másnap a szőuli érsek jött el személyesen, és tartott arról előadást, hogy eddig milyen munkálatokat tettek azért, hogy a 2027-es szőuli találkozó létrejöhessen. Végül erről is beszéltünk, hogy hogyan lehet majd erre a programra regisztrálni, miket tudunk mi országos szinten segíteni abban, hogy akár a kommunikáció jól működjön, az információk áramlásában, illetve majd, hogy ott helyben is, abban a jó nagy városban a fiatalok tájékozódni tudjanak, szóval ott is elkezdtük már így összerakni a részleteket, meg a programokat.
Ebben a bizottságban, vagy a tanácsadó testületben ugye 20 fiatalt válogattak a Világiak Család és Életdikasztériumában. Ausztrália, Brazília, Kanada, Kolumbia, Korea, Kuba, Dánia, Fülöp-szigetek, Franciaország, Guinea, India, Indonézia, Libanon, Mexikó, Nigéria, Peru, Portugália, Egyesült Államok, Magyarország és Zimbabwe. Ismersz-e már valakit azok közül, akik neked ebben kollégáid lesznek?
Két lányt ismerek, akikkel Rómában találkoztam. Ismerem a dán, illetve a libanonit. Vele együtt ültem, mikor Ferenc pápával személyesen találkozhattunk, ott egymás mellett ültünk, és nagyon sokat beszélgettünk, ő is egy hihetetlen nyitott lány. Róla ezt kell tudni, hogy a Cserkészek Világi Szövetségében szervező. Mikor beszélgettünk ott a teremben is, rengeteg ötlettel állt elő, hogy miket lehetne majd akár Szőulban csinálni, illetve nagyon kreatívan gondolkodik. A dán lány pedig visszafogottabb és tudatosabb valaki, de neki is hihetetlen jó ötletei vannak, szóval biztos, hogy velük lehet majd előre jutni.
És mindez, ugye emlékeztetőre a hallgatóknak Ferenc pápa Krisztus Vivit kezdetű dokumentumára épül, amiben ugye arra szólítja a fiatalokat, hogy vegyenek részt az egyház életében, és segítsenek megújítani azt. Úgyhogy ehhez várjuk akkor a ti ötleteiteket, javaslataitokat az elkövetkező 3 évben.
Köszönjük szépen!
Matányi Ritával Gedő Ágnes beszélgetett. A majom kalitkájában Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.
Érdekes dolgot olvastam az afrikai vadászokról, akiknek egy nagyon intelligens módszerük van a majmok elfogásában. Egy kókuszdiót két felé vágnak, kiüresítik annak belsejét, az egyik felébe egy elég nagy lyukat vágnak ahhoz, hogy beférjen a majom lába, a másik felébe pedig egy narancsot helyeznek, majd összeillesztik újra a dió két felét. Végül kötéllel fához kötik a diót, elrejtőzködnek a bozótban és várnak. Előbb vagy utóbb, anélkül, hogy valamit is sejtene, a majom közeledik. Megérzi a narancs finom illatát, és felfedezi azt a kókuszdió belsejében. Ekkor a majom beteszi lábát a kis lyukon, megragadja a narancsot, és ki akarja venni azt. De ez nem sikerül neki, mert a narancs nagyobb, mint a majom lába. A makacs majom folytatja a harcot, húzza és húzza, fel sem fogva azt a veszélyt, ami bekerült. Miközben harcol a majom a narancssal, a vadászok hálódobva rá, megfogják. Addig, amíg szorosan fogja a narancsot, veszélyben van, de még nincs elfogva. Egyetlen mód lenne a menekülésre, ha elengedi a narancsot és elfut. Ez a vadászási mód azért működik, mert a majom fejében nem igazán fér be, hogy nem lehet egyszerre birtokában lenni a szabadságnak és a narancsnak. Amikor meglátja vadászokat, elengedhetné ugyan a narancsot, de ő kapzsi módon ragaszkodik zsákmányához, miközben ő maga válik zsákmánnyá. Ha a majom imádkozni tudna, bizonyára a következőt mondaná a vadásznak. Szabadíts meg, uram, kérlek. Csak azt ne kérd, hogy elengedjem a narancsot. Lehet, hogy mókásan hangzik ez a példa, de sokszor én is a majom imáját mondom. Uram, segíts, szabadíts meg, csak éppen azt ne kérd, hogy lemondjak narancsaimról, kötődéseimről. A függő kötődéseink tesznek ugyanis fogoljá. Az évközi 28. vasárnap evangéliumában egy gazdag ember járul Jézus elé, aki, bár teljesíti a törvényeket, mégis hiányzik neki valami. Nem boldog. Ő is ajándékba kapta az életet, a nagy vagyont, mindehhez, és mégsem boldog. Valami hiányzik. És ez kiderül a párbeszédből, amikor Jézus megkéri, hogy adja el mindenét, amilyen csak van. Elszomorodik, mert nagy vagyona van. Jézus kérése érzékenyen érinti, mert kiderül, hol van a gyenge pontja. Nem annyira a vagyon birtoklásában, hanem az ahhoz való helytelen kötődésben. Nem az a gond, ha valakinek sok van, hanem arról van szó, hogy tudna-e anélkül is élni. A kötődés a kulcs szó, ugyanis aki helytelenül kötődik bármihez, bárkihez, az nem tud szabad lenni. Mit kell tenni? A kérdésfeltevéssel már gond van. Amíg a kell szócskában a hangsúly, addig kényszer van. A kell szócskában nincs szabadság, nincs önkéntesség. A parancsok puszta megtartása, a vallásosság önmagában nem tesz boldoggá. Tudom, hogy botrányosan hangzik, de erről is beszél Jézus. A boldogság fordítva jön meg. Ha csatlakozom Jézushoz, akkor nem majd valamikor fogom elnyerni az örök életet, hanem már most elkezdődik bennem Isten országa. A vallásosság, a törvények, a keretet biztosítják. A középpont, a lényeg az, hogy be tudom-e fogadni Istent az életembe. Ha befogadom, akkor nem kell teljesítenem a parancsokat, hanem azok szerint kezdek élni, mert átadtam az irányítást. Elnyerni az örök életet. Mintha tenni kellene valamit azért, hogy elnyerjük. Istennel élni nem kereskedelmi élet. Nem kell tenni semmit, mert az ajándék. Csak annyit kell tennem, hogy elfogadom az ajándékot, elkezdek lenni és adni. Ha annak adok mindent, aki nekem mindent, az életet adta, akkor gyorsan megszűnik a félelem. Nem arról van szó, hogy talentumaimat kell eldobnom, hanem az azokhoz való kötődésemről. És akkor megszűnik a kényszeres kell szócska, és átveszi helyét a lehet. Ha mindent odaadok, pontosabban visszaadok Istennek, mert ő adta, akkor az nem azt jelenti, hogy mindenkinek pappá vagy szerzetessé kellene válnia, egyáltalán nem. Ha odaadom az életemet, ha ő rábízom abban az élethivatásban, amelyben élek, akkor sem kell mindent eldobnom, hanem mindent ajándékként kezelek, és nem raktár, hanem csatorna leszek. Isten egyetlen okból adja áldásait, hogy áldássá tegyen engem mások számára. Nem raktárként kell működnöm, hanem csatornaként. Mit kaptam? Ha továbbadom, megszűnnek a kötődések, szabadabbá válhatok.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra
A majom kalitkájában címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Nobis cum Domine, Mane nobis cum Domine.
nap verse.
Csanád Béla, október. Halk, zsongó ősz köszönt, Szűz Mária. Aranyszín kertek, boldog énekek. Szép ez az ősz, de drága zamatánál százszorta kedvesebb a te neved ajkunknak, ahogy csöndesen magunkban mondjuk szép életet történetét, s tiszta szavak hullámain evezve lelkünkhöz mindig közelebb az ég. Oly jó gondolni, mintha otthonunk ott volna távol, messzi Názáretben. Kilépsz az ajtón, s fehér fátyolod, mint szíves üdvözlet a szélbelebben, és cseng a hangod fénylőn, jó lesőn. József felnéz a sima deszka mellett, s az ifjú Jézus baráti mosolyjal kezet nyújt nekünk, szegény embereknek. Október. Halkan zsong a rózsafüzér, homályon át hogy szárnyal az ima, s lelkünkben mennyi fény és bizonyíték. Anyánk vagy, Mária.
Csanád Béla október című versét Dér Gabriella mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az új írás is. Műfordítói munkássága is jelentős. A középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Az egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, és műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője volt a keresztény nemzeti értékeknek. Csanád Béla 1990-ben hunyt el.
A nap imája.
Aquinói Szent Tamás, add meg nekem, irgalom Istene! Add meg nekem, irgalom Istene, hogy mindazt, ami tetszésedre van, buzgón óhajtsam, okosan kifürkészem, valóban fölismerjem, neved tiszteletére és dicsőségére tökéletesen teljesítsem. Istenem, mutasd meg helyemet a világban. Add, hogy tudjam, mit és hogyan tegyek, amint az illik és lelkemnek hasznos. Uram Isten, ne engedd, hogy valaha is elcsüggedjek, akár kedvező, akár kedvezőtlen események közepette. Az előbbiben ne ébredjen bennem kevésség, az utóbbiban pedig ne váljak hitvánnyá. Semminek se örüljek, semmi miatt ne bánkódjak, csak az érdekeljen, ami közelebb visz hozzád, vagy eltávolít tőled. Hadd vessek meg, Uram, minden mulandó dolgot, hadd legyen számomra drága minden, ami örök. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.